Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet egy igével, Ábrahámnak a hitéről szól Pál apostol tollából, mert reménység hiány is reménységgel hitte Ábrahám, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott neki, ennyi lesz a te magod. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 277-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, és a 277-es ének első versét énekeljük fennállva. A 277-es ének első verse így kezdődik, gond is elő, jó atyám vagy, ó én, édes Istenem.
Viselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem, látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem, nyozád vagyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek most a harmadik versét énekeljük. Úrvacsorás istentiszteletünk van, és ugye az újbori háladó istentisztelet. A harmadik verset a 277-es énekből, nagyon gyönyörű a szövege, figyeljünk oda rá. Rám-rám derül ismeretlen utamon egy kis öröm, azt is a te véghetetlen jóságodnak köszönöm. Háladó Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy van arra gondod, bölcsességet, hogy bennünket leültesse ebben a rohanó világban, és a rohanó életünk napjai között leültes magad elé, hogy visszagondoljunk utainkra, dolgainkra, megfogalmazzuk, hogy mennyi mindenért van mit hálát adni, mennyi minden dolgot cselekedtél velünk. Bocsásd meg nekünk, amikor a rohanásban rólad feledkezünk el a legfontosabbról, az élő Istenről, akivel a kapcsolat a legfontosabb az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy megállítasz olykor. Köszönjük azt a bölcsességet, hogy a megállításnak is különböző fajtáit használod. Néha bajjal, tragédiával, néha egészen szeliden csak megállítasz, hogy valóban figyeljünk rád, odafigyeljünk szemeinkkel, a szívünkkel, a hitünkkel, egész lényünkkel te rád. Vágyunk, Urunk, így figyelni ma is a te szavadra, lényedre, mindarra, ami tőled jön. Köszönjük, Urunk, hogy áldást készítettél nekünk, hiszen mindig így jössz hozzánk, kegyelmesen, szeretettel, áldásaiddal, javaiddal. Köszönjük, Urunk, amikor a te igéd beleszól, belenyúl az életünkbe, és egészen a szívig hatol, megítél dolgokat bennünk, de azért teszed ezt, hogy életre vonj, és a mi életünket megtisztogasd mindattól, ami tőled elválaszt. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, imádkozunk a betegjeinkért, szenvedőkért és nyomorúságot hordozókért, műtétesekért, kórházban levőkért, könyörülj ő rajtuk, légy az ő áldott orvosuk, gyógyítójuk, segítőjük a mélységekben, könyörülj a szomorkodókon, gyászoló szívűeken, a mélyben járókon, hogy nálad vigaszt, békességet találjanak. Urunk, adj nekünk olyan szívet, amely tud rád ma figyelni, és amely megnyitja ajtaját te előtted. Jöjj be a mi szívünkbe, tedd azt otthonoddá. Amen. Kedves testvérek, egyetlen egy igét fogok olvasni, és majd menet közben néhány igét még keressünk ki a mai témánkhoz. Az egyetlen ige vers, amelyet olvasok most előttetek az ünnepi istentiszteleten, ez az Efézusi levélből való, Pál apostol levele az Efézusi gyülekezethez, annak az első fejezetéből a 18. verset olvasom. Tehát Efézus 1:18. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Még egyszer felolvasom. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, néha látunk életeket, akik összeomolnak bizonyos terhek alatt. És néha látunk életeket, vagy olvasunk az egyház történelemben olyan emberekről, akik hitükért 20-30 év kemény börtönt szenvedtek el, több éven keresztül iszonyatosan kínozták őket, és mégis az ő életük nem omlott össze. Nem omoltak össze, nem törtek meg, rendületlenül megálltak a hitben, iszonyatos körülmények között is. Miért? Az ok abban keresendő, hogy milyen reménység égett az ő szívükben. Milyen reménységbe kapaszkodtak, olyanba, amely nem tud megtartani, vagy olyanba, amely minden körülmény között megtart bennünket. Mai Isten tisztelet is a hitünk alapjai sorozatba tehető, és ez a címünk, ez a mai témánk az ünnepi Isten tiszteleten, hogy a megtartó reménység. A megtartó reménység. Mindegyikünkkel történnek dolgok, amiket nagyon nehéz feldolgozni, vagy éppen elhordozni. Éltünk át gyászt. Vesztettünk el szeretteinket. Mentünk át olyan próbákon, amiket nem nagyon kívánnánk másnak se, és át kellett rajta mennünk. Különbözőképpen viselkedik az ember. Van, aki egyetlen egy gyászt nem tud egy életen keresztül feldolgozni, és annak a sebével, vérző élettel halad tovább az útján, és vannak, akik iszonyatos dolgokat is kibírnak, haladnak tovább, és ha rájuk nézünk, akkor döbbenten látjuk, hogy teljes békessége van. Rendületlen a hitben. Nem tört össze az az élet. Nem omlott össze az élet. Mi a kettő között a különbség? Mindig a szívben hordozott reménységben kell keresni az okot, a különbséget. Nem mindegy, hogy milyen reménységet hordoz a mi szívünk. A felolvasott igében, ugye Pál az efézusiaknak ott egy jó hosszú mondatból olvastam pont a közepét, ugye mondja, hogy Isten világosítsa meg a ti szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket az Isten. És milyen gazdag az ő örökségének a dicsősége. Ezt meg kell látni. Aki nem látta még meg, bár olvas Bibliát, hallgat igehirdetést, de nem látta még meg, teljes nyitott lelki szemekkel, hogy milyen hatalmas az a reménység, amire téged meg engem Isten elhívott, az az élet még lehet, hogy össze fogom menni. Kell egy olyan reménységet hordoznod a szívedben, ami mindenkor megtart téged. Ami akkor is megtart, amikor minden ellenet fordul, vagy éppen mindent elvesztesz, és semmi nem marad, csak a puszta életed. Ott derül ki, az életünk válságaiban derül ki, hogy jó reménységet hordozol-e. Az a reménység, amit hordozol, az megtart téged, vagy nem tud megtartani, mert rossz reménységet választottál. Nézzük az elejéről. Van egy nagyon különös ige az Efézusi levélben, szintén a második rész 12. verse, akkor még az efézusi gyülekezetnek, hogy ez egy pogány város volt, ahol Isten gyülekezetet szerzett magának. És mondja Pál így vissza gondolva, és tanítva a gyülekezetet, hogy gondoljatok vissza arra még az Isten nélküli életetekre, mond egy ilyet nekik, hogy akkor még ugye nem hittetek Jézusban, reménység nélkül éltetek ebben a világban. Reménység nélkül éltetek a világban. Több olyan igét fogunk majd ma kikeresni a Bibliából, amiben benne van a reménység. Nagyon különleges igék ezek, és ezt körbe kell járni. Pál azt mondja az efézusi gyülekezetnek, de ránk is igaz, hogy Isten nélkül élni egyenlő, reménység nélkül élni. Aki a világban Isten nélkül él, Jézus Krisztus társasága, közössége, a vele való szövetsége nélkül él, az gyakorlatilag reménység nélkül él. Az Isten nélküli ember, a bűnbe esett, elveszett ember, reménység nélküli ember, ez a legborzalmasabb állapot. Hadd mondjak egy nagyon érdekes példát, talán kevesen gondolkoznak el rajta ebben a világban. Egy olyan világban élünk, ahol a hitnek az útját egyre inkább háttérbe tolják, szépen megtiporják, nyíltan is, nem csak burkoltan, és nagyon terjed az, hogy temetésnél, ha valakit elveszít egy család, akkor nem papot hívnak, nem egyházi szertartás hangzik, ahol ugye Isten igéjéből reménységet, az evangéliumot, a vigasztalást olvassuk, nem, ez nem kell sokaknak, legyen polgári szertartás. Több ilyen polgári szertartást hallottam én magam is, és mindig az volt az érzésem, hogy ez a legnyomorultabb dolog, egy olyat választani, amiben nincsen előretekintés, és semmi reménység nincs. Ez borzalmas. De az emberek többsége ezt nem látja. Sőt, hadd fogalmazok így nektek, hogy a mi óemberünk, ugye a Biblia óembernek, ami megromlott emberi természetünket hívja, a mi óemberünknek még különösen tetszik ugye a világi szertartás, mert ez egy nekrológ, tudjátok miért tetszik az óemberünknek? Nincsen benne szó az ember bűneiről és hibáiról. Abszolút nincsen benne szó. Ez egy nekrológ, kisatírozza az összes foltot, rettenetesen meg van dicsérve minden halott, és ez egy ríkatós, én ezeket így hívom, ezeket a szónoklatokat, hogy ríkatósak. Ez az óembernek tetszik. Képzeljétek el, hogy el van mondva, hogy Gitz Jakab testvérünk született, tudom én, 1922-ben, ilyen és ilyen körülmények között, drága édesapja, édesanyja volt, ekkor és ekkor fölnőtt, iskolába járt, megismerte az ő kedves feleség, születtek gyermekei, minden ki van satírozva. Gyönyörű rózsaszín felhő az egész, és a végén, és el kellett menni a mindenélők útján, pont, nincs reménység. Csak hátrafele nézünk, azt is olyan szemüveggel, hogy szó nincs arra, hogy az az ember, ugye Isten nélkül érkezünk a világba, Ádám Éva bűnesete miatt elveszett állapotba, bennünk van a bűn. Testvérek, a bűn nem kívülről jön, itt van benne a tagjainkban, meg a szívünkben. Nincs olyan ember, akiről el lehetne mondani egy gyönyörű nekrológot, hogy milyen tökéletes volt. Mert nem vagyunk azok. A Biblia azt mondja, hogy napról napra szaporítjuk a bűnt. Istenem, már Noé, tehát az özönvíz előtt azt mondja az emberekről, hogy látta Isten, hogy az ember szívének minden gondolata ifjúságától fogva gonosz. És mi a gonosz emberről egy olyan gyönyörű, rózsaszín felhőbe burkolt szónoklatot tudunk mondani, hát már aki mond, ez nem jó. És nincs is reménység, tehát semmi perspektíva, hogy akkor vele az örökké valóságban találkozunk, mert nincs ige, nincs ott Isten, a szabadítása, Jézus evangéliuma, a bűntörlő kegyelem, a feltámadás hirdetése, a menny létezése, az nincs ott. És rengeteg ember el van ájulva a gyönyörűségtől, hogy micsoda szép szertartás volt. rengeteg embernek nincs szeme meglátni, hogy egy világi nekrológ a legreménytelenebb szónoklat. Hátranéz minden reményforrás nélkül. És még a hátranézést is, hadd mondjam így erős szavakkal, hogy hazug módon és kiretusálva az életünket teszi meg. Nyilván a temetésen nem arról kell szólni, hogy akkor az illető hányszor bukott, vagy valami rosszat csinált. Református szertartásban ez az egyházi szabályunk, nekünk teljesen más, mint a többi egyházak, nincs nekrológ. Mert nem a halottról szól a temetési szertartás, hanem a vigasztalásról, amit nekünk elveszetteknek a szerető Isten adott. A temetési szertartáson mi annyit mondunk el a halottról, hogy XY testvérünket elszólította a Teremtő ennyi éves korában, és hangozzék fel az a vigasztaló szó, amit Isten ma nekünk, az itt maradottaknak küld és ad. És van egy vigasztaló üzenet az itt maradottaknak. Egészen más a koncepció. Olyan különös, hogy nem látják az emberek, hogy Isten nélkül élni, egyelő reménység nélkül élni. Mik azok a hamis reménységek, amikről kiderül a válság idején, hogy gyakorlatilag nullát érnek? Semmit. De az emberek többsége belekapaszkodik. Mik ezek a hamis reménységek? Úgy kell ezeket nézni, testvérek, hogy meg kell vizsgálni, hogy amiben reménykedünk, az az életünk igazi válságának az óráiban meg tud-e tartani. És ott sok minden kiderül, hogy hoppá, ez se, az se, amaz se. Emberek többsége kapaszkodik az elért eredményekbe, ennyi mindent letettem az asztalra, ennyi, ez én vagyok, én ezt csináltam, én ezt tudom felmutatni, ezt vettem meg. Sikerek, a vagyon, a teljesítmény, de testvérek, ezek olyan dolgok, amelyek eltűnhetnek. Az Isten ítélőszék előtt senki nem fog avval tudni hivalkodni, hogy de én építettem 82 hidat a Jenyiszej folyón, vagy éppen ki voltam itt a világban, mert ezek porrá hullanak. Porrá hullik a vagyonba vetett reménységünk, a testi erőbe vetett reménységünk. Porrá hullik a földi életben elért minden karrier, siker, a vagyonunk, ezeket nem vihetjük át a más világra, és kiderül, hogy amibe itt rettenetesen tudunk kapaszkodni, az valójában semmit nem ér. Pár évvel ezelőtt már mondtam az egyik Isten tiszteleten a történetet, hogy volt Amerikában egy híres falmászó, aki majdnem minden felhőkarcolót megmászott, mindenféle felszerelés nélkül, és aztán az egyik mászás során egyébként tehát lezuhant a, nem tudom, 100. emeletről, és szörnyet halt, és kiderült, egy pókhálót találtak a kezébe. Látszott, hogy az utolsó métereken van, és gondolkodik, hogy na ott valami kis ilyen cement kiszögellést figyel, hogy akkor egy dugaszkodással azt megfogja, és az majd megtartja. Hát a cement kiszögellésnek nézett dolog, az egy porral teli pókháló volt, ami tényleg úgy nézett ki, mint egy szilárd cement kiszögellés. Nem az volt. Az illető meghalt. Rengeteg ilyen pókhálónk van, amiben az emberek kapaszkodnak. A sikereim, a vagyonom, a pénzem, hogy ki vagyok, mit tettem le az asztalra, az iskoláim, ezek nem tartanak meg. Gondoljuk el azt esetleg, hogy olyan reménységet kell találni, amibe akkor is tudsz kapaszkodni, amikor mondjuk mindenedet elveszted. Hallunk ilyen híreket, Kínában földrengés, teljes városok eltűntek, 30 ezer ember gyakorlatilag a föld elnyelte őket. De mindig aki túl is éli, háza, vagyona, családja, minden elveszett. Olyan reménység kell, ami ilyenkor is megtart. Amikor minden családtagod netán vagy elveszik, elmegy a mindenélők útján, vagy szembefordul veled, amikor egy pillanatok alatt minden vagyonadat elveszted, de a reménységed téged megtart. Ilyen kell. Mi ez a reménység? Ez az Isten szeretete. hogy az Isten szeret engem, én drága és fontos vagyok neki. Nem azért, mert valaki vagyok, hanem mert ő szeret. És megmentett Jézusban. Testvérek, ez az a reménység, amely akkor is meg tud tartani, amikor a leglehetetlenebb és a legborzalmasabb körülmények között él a hívő ember. Ha olvastatok gulág történeteket hívő emberekről, akiket elvittek a gulágra, mindent elvesztettek, de ez tartotta őket. Ott a rettenetes körülmények között, a kínzások között, a mínusz 40 fokban, az éhségben, Isten szeret engem. Az egész világ engemet letarol, legyalul, elpusztít, az Isten szeret engem, és én az övé vagyok, és a földi vándorút véget ér, hazamegyek a mennyei hazába. Ez egy olyan reménység, amely megtart, amely mindig megmarad, és ezt nem tudják tőled elvenni. Van-e ilyen reménységed? Van-e ilyen reménységed? És nézzünk néhány igét. Ugye az Efézus 1.18-at olvastuk, hogy világosítsa meg Isten a ti szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket. Imádkozzatok mindig ezért, hogy Uram, nyisd fel a szemeimet, hogy meglássam azt a hatalmas örökséget, reménységet, amit készítettél, amire elhívtál. 2 Tesszalonika 2, 16-17-es versei. Maga pedig, ami Úrunk Jézus Krisztus és az Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Onnan ered a vigasztalásunk. Onnan ered az erőnk, minden. Hogy az Isten szeretett, kegyelemmel és reménységgel ajándékozott meg. Minden innen fakad. Ha ez nincs meg nálad, a te életed bármikor összeomolhat. Pár hónappal ezelőtt több híres könnyűzenei énekes lett, öngyilkos. Aztán szép lassan kiderültek a dolgok, hogy mennyasszony volt, házasságot terveztek, gyermeket terveztek, jövőt terveztek, és egyik pillanatról a másikra aztán csak megölte magát az illető. Miért? Mert nem volt reménység a szívében. Nem látta az élete értelmét, Isten nélkül, reménység nélkül éltetek a világban, mondja Pál az efézusiaknak. Vannak ilyen emberek. Hiába tervezünk bármit, reménység nélkül egyszer csak kiderül, hogy nincs értelme. De Istennel mindig van értelme. Akkor is, ha minden elveszik. Mert akkor is te megmaradhatsz, ha van reménységed. Aztán a Róma 4.18-at, ez volt a köszöntő ige Ábrahám hitéről, hogy Ábrahám reménység hiány is reménységgel hitte, hogy sok nép atyává lesz. Félelmetes mondat, hogy megfogalmazza Pál Ábrahám hitét. Ugye 100 éves Ábrahám, amikor megszületik Izsák, az ígéret gyermeke, ennek az idős embernek nincsen gyermeke, és Isten megígéri neki 75 éves akkor Ábrahám, hogy adok neked utódot, sőt, annyira megszaporítom a te utódaidat, hogy annyian lesznek, mint csillagok az égen. És Ábrahám, az idős, élemedett ember, Sára 10 évvel fiatalabb nála, 90 évesen szüli Sára Izsákot, hisz ebben az ígéretben. Akkor is, hogyha biológiailag ez már lehetetlen, de Istennél lehetséges. Reménység hiány is reménységgel hitte, hogy sok nép atyává lesz, és beteljesedett rajta az Istennek az ígérete. És 2 ige a zsidókhoz írt levélből, gyönyörű igék, a zsidók 10.23-asat olvasom először, ez az ige pedig így hangzik. A reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. A reménység az egy hitvallás. Meg fogja határozni a te életedet. Az a reménység, amit hordozol. Ha valaki pontosan az örökké valóságba készül, és pontosan tudja, hogy a földi vándorút után Istennek az szeretetéből, örök kegyelméből hova kerülök, meg fogja határozni minden lépését, a döntéseit, a választásait, az útjait. A reménység hitvallásához szilárdan, ingadozás nélkül ragaszkodjuk, mert hű az, aki ígéretet tett. A reménység ráépül az Isten igéjére, ő tett az ígéretet, és ő mindig betartja a szavát. Akkor ez igaz. Az egész világ mást mond, és ki neveti a keresztjén hitet, a hívők rendületlenül állnak, hogy mi tudjuk, kinek hiszünk. Hát ő igaz. Itt a világban mennyi ember szavában már csalódtunk, de Isten szavában nem fogunk sohasem. És a másik ige, Zsidók 6.19, Zsidókhoz írt levél 6.19, nagyon jó kis ige ez is. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Horgony, mondja az apostol. Ugye tudjátok, a horgony azért van a hajókon, hogy a hullámok el ne sodorják. Le lehet rögzíteni a hajót, még egy viharos, háborgó tengeren is, ha van horgony. Azt mondja az apostol, hogy a te reménységed a lelkednek a horgonya. És hova kapaszkodik ez a horgony? Azt mondja, behatol a kárpit mögé. Tudni kell, a jeruzsálemi templomnak a közepén volt egy hatalmas kárpit, vagyis egy függőlegesen lehulló függöny, ezt hívták kárpitnak, és leges legbelül volt a Fridláda, oda nem mehetett be senki, évente egyetlen egyszer mehetett be, és csak a főpap, a Jom Kippur napján, a nagy engesztelési napon, bemutatni az engesztelő áldozatot, és bevinni az engesztelő vért, és ráhinteni a Fridláda tetejére. És Jézus halálakor döbbenten kellett látniuk az ott szolgáló papoknak, hogy miközben a Golgotán a megváltó meghal, bent akik szolgáltak a jeruzsálemi templomban, Krisztus halálakor, megírja a Biblia, ez a hatalmas kárpit felülről az aljáig magától ketté hasadt. Olvassátok el a nagypénteki történeteket. Ez azt jelentette, hogy szabad az út az Isten elé. Elveszett ember, keresheted az Urat bizalommal, és nem kell meghalnod. Ha bement volna egy lévita pap oda, az Isten szín elé a kárpiton túl, úgyhogy nem ő a főpap, és nem Jom Kippur napja van, meghalt volna. De a megváltó halála szabad utat adott az Istenhez. Ezért írja a Biblia, és döbbenten látták ezt a lévita papok, hogy nem haltak meg, noha az a kárpit magától felülről az aljáig ketté hasadt, amikor Krisztus ott a Golgotán meghalt. És ez az ige visszatér ehhez a kárpithoz. Azt mondja, hogy ez a reménység lelkünknek erős és biztos horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Vagyis az Isten színe előtt van ez a horgony. Az Isten színe előtt. Oda kapaszkodik a mi reménységünk. És hogy a hajó nem sodródik el a háborgó tengeren, és bármilyen rettenetes sodrás jön, ha van biztos horgony, akkor nem viszi el a sodrás. A te életedet is csak akkor nem fogja elvinni az életnek sok sodró, kísértő, csábító folyama, ha te lelkednek ilyen erős és biztos reménysége van, és olyan ez a reménység, mint a horgony, amely ki van kötve az Isten személyénél. Van-e ilyen reménységed? Van-e ilyen reménységed? És az utolsó gondolat, erről volt szó most férfi körön pénteken, és az volt bennem szombaton, hogy ezt a gondolatot el kell hozzam ide a gyülekezetbe. Arról volt szó a férfi körön, hogy mitől vagyunk fontosak. Miért mondhatja el itt a földön egy ember, hogy mi értékesek, drágák, fontosak vagyunk. Nem abból ered, hogy mit teszünk le az asztalra, és a fontosságunkat nem csorbítják például a mi elkövetett rengeteg hibáink. Attól vagy fontos, hogy az Isten szeret téged. Egyedül ezért. És itt már nem számít az ember személye. Sem a sikerei, sem a kudarcai. Nem számít a letett dolog, amit az asztalra leteszünk, és nem számít a sok elrontott dolog, amit tönkretettünk, elrontottunk, amiben vétkeztünk. Azért vagy fontos az Istennek, mert szeret téged. Ő tart téged fontosnak, drágának, kell lesz neki. Ha az egész világ a te életedre nemet mondana, hogy elveled, nem kell lesz, az élő Isten odalépne melléd, hogy nekem kell lesz. Az élő Isten odalép melléd, és azt mondja a Biblia szavain keresztül, hogy én szeretlek téged, drágának tartalak, becsesnek, és nekem kell lesz. Ez az a reménység, mert nem pusztul el soha. Ha mindenkit és mindent elveszítenél, de ez a reménységed meg lenne a szívedbe, élnél tovább olyan békességgel, amilyen nincsen a bűnösöknek. Isten szeret téged, és drága vagy neki. Újbori háladó Isten tiszteleten vagyunk, és ilyenkor meg szoktunk emlékezni Istennek a javairól, amiket ad nekünk. Az egyházi ünnepkörben, ugye ilyenkor az új borért, bár az úrvacsorán még nem új borral úrvacsorázunk, hanem óborral. De emlékeztek, Jézus tanít arról, hogy az új bor új tömlőbe való. Ezt ő tanította. Új bort régi tömlőbe nem töltünk. Megvan ennek is az üzenete. Annyival újat hozott Jézus az Ószövetséghez képest. Annyival fantasztikusan többet. A megváltóba vetett hited, az életed egy új szövetségbe kerül. Az új bor új tömlőbe. Olyan reménységet adott Jézusban neked és nekem az Isten, amely felülmúl minden korábbi és minden más reménységet, vagy reménységnek látszó dolgot. Jézus Krisztus a te megtartód, a megváltód, aki örökkévaló szeretettel szeretett, eljött erre a világra, érted és értem, és megbűnhődött a mi bűneinkért, hogy mi bemehessünk a mennybe. Ezért halt meg ő. Magára átvette, átvállalta mi bűneink ítéletét. Azt előre elhordozta, ő rajta meg lett büntetve, amit te követtél el, meg én, és ebbe hiszünk, bemehetünk a mennybe. Jézus a reménység, az ő evangéliuma, amit ő tett, érted, meg értem, és ez megtart, semmi más nem tartja meg a te életedet, de ez megtart. Befejezem egy történettel. Van egy amerikai nemzeti park, ahol van egy nagyon híres gránit tömb, egy hatalmas szikla, nem egészen 2700 méter magas, tehát nem is alacsony kis hegyecskét képzeljetek el, de egy egybe függő puszta, tehát nincsen rajta növényzet se, gránit tömb. De iszonyat nagy. Ezt meg lehet mászni. Meg is szokták mászni sokan a turisták közül, és ennek a gránit tömbnek a teteje annyira meredek, majdnem függőleges, de hogy föl lehessen jutni a csúcsra, hát építettek oda a szakemberek egy acél sodronyból, tehát egy ilyen újnyi vastag acél drótból levő korlátot. Amíg le van rögzítve, de hát kicsit mocorog, és csak úgy lehet fölmenni a tetejére, hogyha az utolsó pár tíz méteren, hogy hát ha azt nem fogod meg, akkor biztos, hogy lezugsz, leesel. Azt kell fogni, és leírják a leírások, hogy aki fölment rá, azt mondta, hogy hát szinte halálfélelme van az utolsó pár tíz méteren, mert olyan rettenetesen ijesztőnek tűnik, hogy egy szem drótba kapaszkodva mész majdnem függőlegesen, de amikor feljutsz a csúcsra, akkor gyönyörű a kilátás. Miért mondom el ezt a történetet? A reménység ilyen. Csak ezzel lehet átjutni mindenen, a legfélelmetesebb dolgokon, a legnagyobb nehézségeken, és feljutni a csúcsra, vagyis bejutni a célba, ha van ilyen reménységed, amilyen hite volt Ábrahámnak, amilyet tanít nekünk Pál apostol, meg a többiek, akik előttünk mentek a hit útján. Ott arra a sziklára máshogy nem lehet fölmenni. Ez egy puszta gránit tömb. Csak ha megfogod az acélsodronyt, úgy tudsz fölmászni a tetejére. A földi vándorúton Csak így jutsz be a célba, hogy a Jézus Krisztusba vetett hited, mint horgony, és reménység behatol a kárpit mögé, és az Isten szeretetébe veted ezt a reménységet. Van-e ilyen reménységed? Jézusról szól az új bor is. Ő az az új, akit adott neked Isten. Új reménységet, új életet. Ragad meg, mert a tied. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy igéd bennünket mérlegre tesz. És ma megmérettettek a mi szívünkben levő reménységek. Mennyi mindenben tudunk bízni, kapcsolatokban, lehetőségekben, az ügyességünkben, az elért eredményeinkben. Könyörülj rajtunk, hogy sok olyan reménységet hordozunk, ami nem tud megtartani az igazi válságok idején. De köszönjük neked azt a csodát, hogy a te igéd nem csak leleplez, megfed, hanem tovább vezet. Olyan útra vezet, amely az életnek az útja. Köszönjük, hogy igéd rávilágítja a mi hitünknek a szemeit az igazi reménységre. Te magad vagy, Úr Jézus. Az igazi megtartó reménység. Ha mi szívünkben te élsz, akkor mindenen keresztül tudunk menni. Akkor is az egész világ ellenünk támadna. Ha mindenki elhagyna, ha mindent elveszítenénk, te megmaradnál örökre. Köszönjük, Urunk, ígédben azt az üzenetet, hogyha ha mi senkinek nem kellenénk, és az egész világ mondana ránk nemet, neked akkor is kellünk, mert szeretsz. Köszönjük a drága üzenetet, hogy fontosak vagyunk neked. Akkor is, ha itt a világban semmit nem értünk el, vagy sok mindent elrontottunk, neked a mi életünk nagyon fontos, nagyon drága, azért, mert szeretsz. Köszönjük, hogy szeretsz. Köszönjük az értünk küldött megváltót, az engesztelő áldozatot. Köszönjük a reménységet, azt, hogy meglássuk, milyen reménységre hívtál el, hogy milyen gazdag ez a reménység, mit takar, hadd legyen a szívünknek ez a reménysége, erős és biztos horgony, amely nálad van rögzítve. Légy a mi életünk felépítője, meggyógyítója, könyörülj betegjeinken és a szenvedőkön. Áld meg a szívünket hálaadással. Hadd dicsérjünk ma téged a te csodáidért, a hit ajándékáért, az igédért, amelybe naponként kapaszkodhatunk, amelyet olvashatunk. Köszönjük neked javaidat, amelyekkel megáldasz, segítségedet, szeretetedet, Urunk, amelyel elhalmozol, türelmedet, amelyel hordozol, kegyelmet sokasságát, amelyet ránk tékozoltál. Dicsőség legyen neked örökkön örökké, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki vigye oda szívét és a háláját a mi Urunk elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. A mindenható Isten világosítsa meg szemeiteket, hogy meglássátok, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 277-es dicséret negyedik és ötödik versei. 277-es éneket keressük ki még egyszer ezzel kezdtük az Isten tiszteletünket, most ezzel zárjuk, és az áldás vétele előtt 277-es ének 4. és 5. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik, gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai.
Gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai, hán mi híven vágyakoznak színed elé szállani. Míg élek, egyedül csak néked éljek. Ó, hát, hogyha majd bevégzem, elmúlandó életet, lelkem tisztán és egyesüljön te veled, el ne vonjon semmi többé, tiéd legyek mind örökké.
Áldás békességet!